A Marosvásárhelyi Városi Sportklub férfi kosárlabda csapatának igencsak erőltetett menete volt decemberben. Ha jól emlékszem, akkor 6 mérkőzést játszott a csapat, 5-öt a bajnokságban és 1-et a román kupában. Szeretettel köszöntöm a csapat vezetőedzőjét, Faragó Pétert, boldog új évet!
Boldog új évet, én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Jól tudom, akkor 6 mérkőzés volt decemberben, ha jól számolom így, mert nagyon sűrű volt a program.
Igen, már el is felejtettem, annyira
kezdődött Nagyváraddal, aztán Voluntárra ment a csapat, jött Pitest, játszottunk Kolozsváron, és az utolsó mérkőzés az évben az az emlékezetes konstancai találkozó.
Igen,
és ezek között volt a Szeben elleni kupa mérkőzés.
Hát jól emlékeztél, igen.
És már az idén is volt egy mérkőzés szombaton a Rapid Bukarest ellen. Hogy lehet bírni ezt a sűrű programot, és mielőtt ebbe belevágnék, hadd kérdezzem meg, hogy mekkora változás van az életedben?
Hát nagy változás van az életünkben, mert 3 hete és 2 napja megszületett a lányunk, Sára.
Gratulálok, és jó egészséget kívánok.
Úgyhogy ez egy olyan változás az életünkbe, amire nem lehet készülni, hanem így folyamatosan áll be, legalábbis a mi életünkbe. És ez egy nagyon, nagyon kedves változás.
Első gyerek?
Első.
Úgyhogy akkor még kell kísérletezni idézőjelben. Ezt ugye azt mondják, hogy a gyermeknevelés nem lehet megtanulni, hanem meg kell tapasztalni.
Igen. biztos, hogy sok kísérlet, egymás rangolódás lesz benne, de azt hiszem, hogy ebbe a feleségem is, aki nagyon jó anya, és én is, aki igazából nem tudtam, hogy milyen apa leszek, meg majd ugye még most még majd formálódik, igyekszünk helytállni, és ilyenkor lehet elővenni mindig kicsit a nagyszülőket, dédszülőket, hogy na, csak azokat a dolgokat, ne, amit ti csináltatok, vagy csak azokat a dolgokat, igen, amit ti csináltatok, úgyhogy próbáljuk nem ellenkontrasztban nevelni, vagy kontrasztban, hanem most így az első hetekben, azt hiszem az első évben a korai kötődés kialakítása a legfontosabb, erre próbálunk törekedni. Én is próbálok minél többet otthon lenni.
Igen, azért egy kosárlabda edzőnek nem csak annyiból áll a munkája, hogy elmegy edzésre és megtartja az edzéseket. Ugye általában napi 2 edzés szokott lenni, hanem elő kell készíteni a hétvégi mérkőzést, kielemezni az ellenfelet, kitalálni a csapatnak azokat a játékelemeit, amellyel meg lehet lepni az ellenfeleket. Ezeket most össze tudod egyeztetni? Vagy nagyon-nagyon sűrű lett így a programod?
Össze tudom egyeztetni, mert ez egy életstílus, és ez folyik mindenhol. Ez folyik vécézés közben, folyik zuhanyzás alatt, folyik séta közben, folyik az edzésre menet, az edzésről jövet, és amikor az ember ebből nem zökken ki, hanem ott van fejben, akkor ez sokkal jobban tudja csinálni. Egyébként, hogyha van az embernek valami más is, amit tud csinálni ezen kívül, tehát most a gyereket nem egy valami pótléknak gondolom, hanem hogy kikapcsolja ezt egy kicsit, akkor ha visszamegy, vagy rágondol újra, vagy elkezd ezzel foglalkozni, akkor szerintem legalábbis nálam még aktívabban, még kreatívabban működik ez a dolog.
Tehát még jó is, hogy van egy lehetőség, ahol egy kicsit kitisztítod az agyad. Akkor gondolom, amikor Sárával vagy, akkor nem igazán foglalkoztat a kosárlabda.
Nem, akkor nem szokott foglalkoztatni persze, de ez úgy van, hogy tehát állandóan a fejemben van, és ugyanúgy, ahogy mint mondjuk edzéstartás közben, ugyanúgy, hogyha mással foglalkozok, vagy Sárával vagyok, akkor egy idő után arra fókuszálok, amit csinálok, de ez egy ilyen effort nélküli fókusz, tehát hogy így oda terelődik, nem kell érte sokat tennem, és akkor benne maradok ezekbe a dolgokba, de ugyanígy csinálom mindennel, 40, lassan 41 éves fejemmel, számítógépes játékoknál is, amire azért egy kicsit rá tudok függni, ha szabad ilyet mondani.
Ez melyik a kedvenced?
Ez az obszesszív kompulzióm. Hát ha megfelelő állapotban vagyok, akkor azt mondom, hogy fifázni szoktam, most már IEFC, és sokan nem tudják, de lassan 2012 óta kezdtem az Ultimate Teamezést, az egy ilyen olyan játékmód, ahol különböző csapatok különböző játékosait lehet egyszer összerakni, és játszani kell velük. Úgyhogy akik arra gondolnak, hogy ez egy óriási hülyeség, teljesen igazuk van. De engem bizonyos mértékben szórakoztat, kikapcsol, és talán még elég komolytalanul is tudom venni magamat ezekbe a pillanatokba.
És miért nem kosárlabda?
A kosárlabda, hát ha így szakmailag belemegyünk ebbe, akkor a kosárlabda játékoknak a mozgása az nincs olyan szinten kifejlesztve szerintem. Tehát, hogy most itt a reklámot nem akarok reklámot mondjuk a 2K Sportsnak, aki csinálja az NBA 2K játékot. Én azt hiszem, hogy nem tudják annyira élvezetessé tenni, meg kombináltá tenni, mint mondjuk egy focis játékot, ami szintén nagyon kicsit trágya idén, de meg lehet tenni. Azt hiszem, ez egy kicsit a foci múltam is, ami maradt.
Vagy talán esetleg a kosárlabda mozgás az túl komplex ahhoz, hogy ezt le tudják képezni ezekben a játékokban? Gyorsabbak az irányváltoztatások esetleg? Vagy?
Igen, gyorsabbak az irányváltoztatások, kicsit jobban át lehet látni a futballjátékokat. Én mindig szoktam mondani a fiatal játékosainknak, hogy én nagyon sok mindent emelek át a fociból, például olyan gyakorlatokat is, amit a fociba kényszerítőnek hívnak, azt tudjátok, ezeket a gyakorlatokat, ez a kosárlabdában labda nélküli játék, vagy ötöt ellen labda nélküli játék, és ugye van egy olyan közös dolog benne, hogy igazából a döntést akkor kéne meghozni, amikor repül feléd a labda, hogy mit akarsz vele csinálni. Ugye azok a játékosok, vagy azok a gyerekek, itt egyébként felmérést is csináltunk utánpótlás válogatott játékosoknál, meg még kisebb játékosoknál is, de felnőtteknél már olyan korban nehezebb a kognitív képességeket fejleszteni, de ugye mondjuk tegyünk fel egy Neymart, jó, egy Neymar junior, akinek mondjuk tegyük fel ezt a példát, hogy repül felé egy 20 méteres keresztlabda. Először is ő sokkal kevesebb területet használ az agyából arra, hogy processzálja ezt a történést, ami vele szembe jön, és mikor a labda felé repül, akkor ugye nem azzal kell foglalkozni, hogy hogy veszi át, hanem azzal kell foglalkoznia, hogy mikor átveszi, hogyan tegye maga elé, merre, és még arra is anticipál, hogy merre jön a védő. Nyilván ez a különbség kosárlabdában a világklasszis, a klasszis és a nem klasszis játékos ugye. Körül, hogy aki felé jön a labda, az tudja, hogy mit fog csinálni vele, és vannak, akik ugye miután átveszik, utána reagálnak. És nekem a térbeli átlátásomba, meg a kombinatorikába, meg ahogy látom kívülről, meg a térben a játékot vizualizálom, biztos, hogy nagyon sokat segített a FIFA, és ez a számítógépes játék, de mielőtt akárki azt hinné, hogy beszeretném mesélni magamnak, hogy mennyire jó, és hogy a kompúziómnak egy kicsit úgy csináljunk, mintha ez egy nagyon hasznos dolog lenne, én elismerem, hogy nem. Engem ez rendkívül szórakoztat.
Engem a sakk segít nagyon sok mindenben. Én is számítógépen, nem azt mondom, hogy órákat sakkozom, de minden nap játszom. Ugye itt élő emberekkel, a világ bármelyik pontján élő emberrel, és engem is rendkívül megnyugtat, bár sokszor a feleségem kintről a konyhából kérdezi, hogy megint sakkozol? Honnan tudod? Hát oda csaptam az egeret, mert egy rossz lépést léptem. De teljesen ki tud kapcsolni, és két munka között nagyon-nagyon jól át tud vinni, át tud vezetni.
Igen, nagyon nagy sakkbum van, én azt veszem észre egyébként, de úgy összességében ez a kognitív bum, ami most az e-sporttal jött. Most ne nevezzük ezt e-sportnak, tehát hogy így...
Ezen is vitatkozhatunk,
ezen hogy sport-e, vagy nem, hát nem, nyilvánvalóan nem, az én meglátásom szerint. De van most egy ilyen boom is, hogy egyébként az emberek, akik a mostani agyalósabb világba kicsit levezessék ezt a kognitív feszültséget, pont ezekkel a kognitív játékokkal játszanak.
Ez talán még mindig jobb, mint amit mondjuk a nyugati társadalom egy részénél látunk, hogy pénteken befejezik a munkát, és gyakorlatilag vasnak, vagy buliznak. Mert elég komolyan megtapasztaltam ezt is, és láttam, hogy ez történik. Hajtanak egész héten, és pénteket, mikor befejezik a munkát, jártam már néhány világvárosban, és láttam, hogy fiatalok is, középkorúak is már a papírtasakban, az autóbuszon, vagy a tömegközlekedésen már ott fogták az alkoholt, vagy a piát a kezükbe. Azért jobb, hogyha valaki inkább számítógépes játékozik.
Hát meg lehet választani a
vagy legalábbis az én olvasatomban.
Igen, igen. Tehát ez az angol úgy mondja, hogy pick your poison, ami azt jelenti, hogy meg lehet választani mindenkinek ezt a mérget, amivel ő foglalkozik. Vekerdi Tamás mondta egyszer, hogy és egyébként több magyar pszichológus, Feldmár András is utalt rá, és én kicsit egyet tudok érteni ezzel, hogy az emberek unatkoznak, és a probléma az, hogy nem hagyjuk őket unatkozni. Tehát amikor én unatkozom, mert vannak olyan pillanatok, amikor unatkozom, ez főleg nyaranta van így, amikor nem vagyok benne abba a kerékvágásba, akkor mindenféle más dologgal, köztük én is mindenféle más dologgal próbáljuk elütni az időt, de ez tulajdonképpen csak egy lefoglalás. Ha az ember hagyja magát egy picit unatkozni, akkor az unatkozásából fog megjelenni az a kreatív energia, hogy na, itt valamit kellene már csinálni, csak nem hagyjuk magunkat unatkozni, mert mindig le kell foglalni, mindig elfoglaltnak kell lenni, és mert hogyha unatkozunk, vagy nem vagyunk elfoglaltak, akkor nyilván jönnek felszínre az érzéseink, gondolataink, amikkel foglalkozni kéne, és egy jó substitútja, cseréje ennek mindenféle ilyen dolog.
Nyilván kezdve a mobiltelefonnal,
nyilván mindenki maga választja meg, hogy hogyan és milyen módon szeretné önkárosítani magát.
Jól elkalandoztunk a kosárlabdáról, de örülök, hogy ezeket megosztottad, mert azért egy picit belelátunk egy edző életébe is, ugye nem csak a kosárlabdával telik el minden pillanata. Lejárt a bajnokság fele, és akkor most már tényleg térjünk át a labdához, a játékosokhoz, a csapathoz. A végösszeg 15 forduló után 7 győzelem és 8 vereség. Ez, mindig elmondom, van az a vicc az elefánttal és a bólával, amikor a két jó barát mennek, sétálnak, és ugye megbotlik az elefánt, rálép a bólhára, felemeli a lábát, és mondja, ne arra, ugye, barátom, igazán sajnálom, de megbotlottam, mire a bolha felemelkedik, megrázza magát, és mondja, ó, nincs semmi, fordítva is történhetett volna. Nos, hát ilyen fordítva is történhetett volna eredmény volt jó néhány a csapatnak, hogyha végignézzük egy kicsit, kezdve akár a Dinamo elleni mérkőzés, az legelső fordulóban Bukarestben, utána volt Brassóban egy nagyon szoros veresége a csapatnak, akkor itthon Temesvárral egy 4 pontos győzelem, Omnikovicsán egy 7 pontos vereség, aztán elleni 2 pontos győzelem, tehát nagyon-nagyon szoros mérkőzéseket játszott az együttes, és volt 2 vereség, amely közül gondolom, hogy az egyik, tehát lehet, hogy mind a 2 fájó, a Pitest elleni és a Rapid elleni a legutóbbi. Mondjuk valahol ezt kompenzálja az a konstancai győzelem, ami mondjuk egy gyengébbnek titulált csapat otthonában történt. Hogy értékeled ezeket?
Hát, szerintem itt az ideje akkor, hogy belemenjünk teljesen szakmailag ebbe a dologba, mert egyrészt itt lehet, másrészt pedig ha most csak azt nézzük, amit általában egy interjú alatt kifelé szoktunk kommunikálni, vagy azt nézzük, amit a közvélemény lát, akkor azt lehet mondani, hogy persze, 7 győzelem, 8 vereség lehetne fordítva is. Természetesen. De ha szakmailag nézzük ezt, és nagyon-nagyon belemegyünk, akkor és szeretnék is egy kicsit belemenni, hát ha így jobban lehet látni, akkor azt lehet elmondani, hogy azok a vereségek, aminek az az oka, hogy mi nem tudunk dominálni egy mérkőzést, és mondjuk nem tudunk 10 pontos előnyt, vagy 7 pontos előnyt, vagy 6 pontos előnyt megtartani, annak mind az az oka, hogy kollektíven nincs meg a kollektíven a csapat atletikussága, nincs meg kollektíven a csapatnak az a reakció gyorsasága, nincs meg kollektíven az a kitámasztás, mozgékonyság és agilitás, ami nem is elvárható ilyen játékosoktól, amivel ezekben a pillanatokban úgy tudnánk játszani, hogy amikor a mi rutinunk előjön, akkor az ellenfelet védekezésbe, lepattanószerzésbe és egyébként fizikálisan megroppantsuk annyira, hogy ezeket a mérkőzéseket mi nyugodtan be tudjuk hozni. Mint például egy Várad. Milyen van a csapatnak? A csapatnak van támadó potenciája, a csapatnak van rutinja, a csapatnak van tapasztalata, és a csapatban vannak egyénileg, mind védekezésbe, mind támadásba, úgy gondolom, kiváló játékosai. Úgy kell összehozni ezt a játékot most, vagy ezt a taktikát most, hogy az ellenfeleknek is vannak edzői, az ellenfeleknek is vannak jó edzői, az ellenfelek is gondolkodnak, az ellenfelek is kialakítanak olyan stratégiát ellenünk, amit mi tudjuk, hogy érkezni fog, mert mi nem csak azt scoutoljuk, hogy az ellenfél mit csinál, hanem azt is, hogy az ellenfél mit fog várhatóan ellenünk csinálni.
Tehát ez a bizonyos sakjátszma.
Igen, és ebben fel kell sorakoztatni a mi erősségeinket. És a mi erősségeink közül az, akkor az, hogy nagyobb előnyt próbálunk építeni, vagy a már általam említett flow-ba belemenni, akár legyen egy egész negyed, akár legyen ez egy 8-10 pontos roham, ebbe a flow-ba minél tovább bemaradni, úgyhogy ha az ellenfél reagál is, talán ne tudjon visszajönni úgy, ahogy szeretne. Tehát, hogyha minden számunkra jól sikerült volna, akkor, és ideálisan sikerült volna, akkor sem mehettünk volna többet 8-7-nél, én azt gondolom, nem 7-8-nál most, hanem 8-7-nél, és ez nem azért van, mert a játékosok jó gyengék, hanem ez azért van, mert egy szegmensbe átlagosak, és átlagon aluliak vagyunk, egy másik szegmensbe pedig kiválóak, és ezt szeretnénk valahogy
úgy átlagolni.
Igen.
Úgy átlagolni, hogy az mindig egy ponttal több legyen, mint az ellenfél.
Igen, és erre az elején nekem ez nekem volt a legnagyobb tanulópénz ebbe a szezonba, mert ez az első szezon, amiben egy meglévő adottságú gárda trenírozása folyik. Tehát nem feltétlenül egy mindennapi képzés folyik, nem feltétlenül olyan játékosok vannak, akiknek a képzéséhez, repertoáriához, a mindennapi munkával olyan szignifikánsan sokat hozzá lehet már adni, hanem olyan játékosok vannak, akiknél a fontosak az emberi kapcsolatok, fontos a csapatszellem, fontos az, hogy a taktika megfelelő legyen nekik, fontos az, hogy megbeszéljük, hogy mi történik, hogy ők is átlássák. Tehát egy teljesen más rendszerű, teljesen más formát, teljesen más embert kívánó feladat most ez.
Hát igen, olyan játékosok vannak, akiknek szinte annyi kosárlabda tapasztalatuk van, mint neked. Hiszen itt 35-37 éves játékosokról beszélünk, akiket, ahogy mondtad, már nagyon nehéz újra megtanítani. És ezeket a bábukat, ha sakról beszéltünk az előbb, úgy felhelyezni a táblára, hogy azok kihozzák azt a pozitív eredményt, amelyet elvárnak a szurkolók. Mondtad ezeket az előnyök megtartását, ugye? Én azt látom, hogy nálunk sokkal nagyobb bajnokságokban, vagy sokkal nagyobb szintű kosárlabdában, például az Euroligában is, nem ritka az, hogy egyik csapat vezet 20-22 ponttal, és a másik csapat visszahozza, és megfordítja is, és akár meg is nyeri a mérkőzést. Mivel magyarázható ez magasabb szintű csapatoknál? És akkor itt nem védeni akarom a Marosvásárhelyi Együttes játékosait, vagy a csapatot, vagy benneteket, hanem hogy ez nem egy ritka jelenség.
Nem, abszolút nem. Az Euroligáról beszéltél.
Igen.
És egyből nem tudom, hogy miért, bocsásson meg a magyar női válogatott, de az olimpiai selejtező ugrott be. De egy mikromásodperc alatt ez ugrott be. Vagy idén a Zsalgiris elképesztő feltámadása Milánóban. De mondhatnám, hogy ezeknek van egy lélektana. A lélektan részéhez hozzátartozik, hogy az egyik csapat már nem olyan intenzitással játszik 20 pontnál.
Tudat alatt?
Tudat alatt, persze. És akkor itt van az úgynevezett gyilkos ösztön, ami vagy megvan egy bizonyos csapatnál és játékosoknál, vagy nem, főleg játékosoknál, akik ilyenkor beleütik a koporsószöget a koporsóba, és lezárják ezt a párharcot, mert igen, pánikkeltő tud jön lenni, hogyha mondjuk egy 20 pontos mérkőzésnél az ellenfél elkap egy 6-0-át. Jó, még nincs olyan nagy probléma, de már csak 14 pont van, nem veszed komolyan, 10 alá bejönnek, kicsit elkezdesz már remegni,
akkor hogy már az
mi történik, és 5 pontnál jön a pánik. Tehát ugyanúgy, ahogy kialakult a 20 pontos előny, ugyanúgy ezeket le lehet dolgozni, nyilvánvalóan itt nagyon észnél kell lenni, és nincs olyan sportág, nincs olyan csapata, ahol ebbe egyszer vagy kétszer legalább ne futnának bele. Ha ez tendenciózus, és 10 alkalomból 3-szor előfordul, akkor természetesen meg kell nézni az okokat, mert ott mindig nagyon gyenge mentális állapotról van szó.
Akkor kell jöjjön a sportpszichológus.
Akkor kell jöjjön a sportpszichológus, igen. Aki remélhetőleg tud segíteni a mentális problémákon.
Konstancai mérkőzés. Ugye ez egy olyan találkozó volt, és most egy picit a tudat alattira akarok vonatkoztatni. Ez egy olyan mérkőzés volt, ahol a Konstancától elment az edző. Mindenki tudta, országvilág, hogy anyagi problémái vannak a tengerparti együttesnek. Már az is bizonyos volt, médiában megjelent, hogy néhány idegen légiós elhagyta a csapatot. Erre, mikor megjelentetek, mégis ott voltak a pályán, és ahogy te írtad egy szurkolói levélben, még a kapust is összeszedték, vagy a szertárost is összeszedték, minden mozdíthatót embert, hogy játszodjon idézőjelben, és ennek meg is lett az eredménye. Egy kinkeserves győzelem, egy olyan győzelem, 11 másodperccel a vége előtt még Konstanca vezetett 4 ponttal. Ez adat alatt lehetett, hogy ugye ez a csapat ezer sebből vérzik.
És... De én készítettem a csapatot erre.
Biztos
vagyok
benne.
Tehát ezt látni kell, hogy ez egy színház, amit Konstanca csinált. Tehát, hogyha anyagi problémák vannak, ha elment az edző, ez, meg az, meg amaz elment, akkor mégsem maradnak a játékosok, meg akkor iratkozzanak ki a bajnokságból, meg akkor csinálják meg ezt a dolgot. Tehát ők Konstanca előadta nagy halált, teljes mértékben egyébként tudok azzal azonosulni, hogy nem sajnálom őket, de azt igen, hogy egy jó Konstancára szükség van, és sajnálom, hogy anyagi problémákkal küzdenek, ahogy Szeben is, és ezek a csapatok, tehát rájuk mind szükség van. De az, hogy kicsit a lából lőtt Rókát játszották, és én figyelmeztettem is a csapatunkat egyébként, hogy azért 4 elképesztő minőségi légiósuk van Konstancának. És az, hogy eddig nem jött nekik össze a győzelem, csak 3 vagy 4 győzelem állnak, és mondjuk nem 8-szal, az pont azon múlott, hogy velünk ellentétben ők nem tudták behozni a szoros meccseiket. Tehát állhatna Konstanca sokkal előbb. Egy Prettel, egy Duffyval, és a másik 2 légióssal. Tehát, hogy fölkészítettem erre a csapatot, és ugye előkerült megint a régi hibánk, hogy a fölkészülés megvolt, és 12 pontnál, vagy 11 pontos előnyünknél már megint bontottuk a pezsgőt, visszajött Konstanca a mérkőzésbe, és a végén nagyon nagy szerencsénk volt. Tehát egyrészt szerencsénk volt, hogy az edzőjük időt kért, mert ha nekünk, mert így meg tudtuk szerezni a labdát. Ha nem kér időt, akkor bedobják, levezetik, és mi falton is tudunk, és 2 pontos hátrány, nem véget ér a meccs. A másik pedig az, hogy nagyon ott voltunk ott fejbe. Tehát lehet, hogy nem látszott, de amikor lejöttünk -4-nél az időkérésre, akkor is mondtam, hogy mit csináljunk, mi lesz, mi fog történni, és nem eresztettük el egy pillanatra se a gyeplőt, nem tudom, hogy csak úgy úsztunk ebbe, tehát hogy áramoltunk benne, nem adtuk föl, és...
Hát az utolsó védekezés, bocsáss meg, hogy közbeszólok, az valami szenzációs volt. Tehát az utolsó bedobástál a védekezés az tényleg úgy nézett ki, mintha a pitbullok ott lógtak volna minden konstancai játékos nyakán.
Hát az utolsó támadásnál ugye emlékeim szerint 5,4 másodperc volt vissza, és elmondtam, hogy 2 variációval fog jönni az ellenfél. Vagy sarokba futtatják az embert, és ott szeretnék megkapni, ami egy csapda pozíció, vagy kifuttatják a 3 pontosra, és a palánk alá szeretnék belőbbölni egyből. Elmondtam, hogy 1 vagy 2 másodpercünk van arra, hogy megszerezzük a labdát, és ne egyből faltoljunk, és szerencsére így sikerült, és utána ugye Meo megszerezte a labdát,
Amedeo Casale
megszerezte a labdát, és óriási lélek jelenléttel bevágott 2-2 büntetőt, és utána a hosszabbításban showtime volt, tehát az, hogy 23 pontot dobtunk nekik, ez a Marosvásár basketball, amit mi szeretnénk játszani. És nem mondom, hogy rossz volt a védekezés, hanem mind a 2 csapat olyan brutális kosarakat dobott emberről.
Az a 23-20-as hosszabbítás, azt hiszem, hogy az egyik legszebb fél játékrész, ami volt az országban.
Igen.
Tényleg gyönyörű.
Többen az év meccsének kiáltották ki egyébként.
Hát az utolsó 5 percet mindenféleképpen a legjobb játékrésznek lehet kikiáltani. Melyik mérkőzéssel vagy úgy elégedett az eddigi 15 közül, amelyre azt mondod, hogy na, ez az, amit mi szeretnénk játszani?
Hát több mérkőzés volt. Most nem kronológiai sorrendben mondom neked, hanem úgy, ahogy eszembe jut. Vülcsa idegen, az egy olyan csapat, aki top 4-ben van most, ugye Kolozsvárt is elkapták idegenbe, és ott nem beszélhetünk már csak szenzációs helytállásról, hanem ott többről kell beszéljünk, mert megfogyatkozva nagyon jól játszottunk, és bizonyos helyzetekben a játékvezetők azért megsegítették Vülcsát. Most nem szeretném azt mondani, hogy csaltak, mert ez így nem igaz. Aki volt kosárlabdázó, és aki kicsit benne van ebbe a dologba, az pontosan tudja, hogy a játékvezetők mikor adnak előnyt, mikor nem adnak előnyt, egy játékosnak kicsit odafújják a harmadik, negyedik személyét, az üljön le, egy kicsit megtámogatnak valakit egy pár lepattanóba, büntetőbe, tehát nem ilyen látványos dolgokra kell gondolni, hanem minden alkalom, amikor próbálsz kicsit visszajönni, akkor egy-egy ítélet van, ami neked azért ledolgozhatatlan, mert közel tökéletesen kell játszanod ahhoz, hogy visszahozd magad a mérkőzésbe. Na, tehát Vülcse volt az egyik ilyen. Ami nekem nagyon tetszett, ez a Krajova elleni itthoni mérkőzés, amikor tényleg taktikailag a toppon voltunk. Ide tudnám sorolni a harmadik szebeni mérkőzést, mert az edzőmeccsekkel meg mindennel együtt Szeben még nem tudott megverni minket, és Szebennek is én tudom, hogy ott nagy problémák vannak, meg demisszián, meg így menjen, meg úgy menjen, meg amúgy menjen. Nem hiszem, hogy edző probléma van. Én nagyon tisztelem a szebeni litván edzőt, egyébként ismerem is, tehát egy felnőtt litván válogatott segédedzője volt egy időben, tehát
nem rossz név
a szakmába, és valahogy mégse tudtak megviccelni minket egyszer se, az nekem nagyon, nagyon jól esett, tehát a szebeni mérkőzések. Illetve a hangulata az itthoni Steaua mérkőzésnek, és a hangulata az itthoni Temesvár mérkőzésnek, amikor abszolút azzal nyertünk mérkőzést, hogy ami nem az erességünk, a védekezés, az felkeményedett nagyon-nagyon jól az utolsó...
Pont amikor kellett,
arra össze tudtuk szedni magunkat, és ezeket nagyon, nagyon jó volt átélni, de mondhatnám itt akár a konstancai mérkőzést is. A konstancai mérkőzést nem nagyon tudtam átélni, mert nem nagyon hittem el. Két napra rá esett le, hogy nyertünk. De ilyenkor emocionálisan sokat kivesz, vagy kivett ez a csapatból. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ezek voltak azok a mérkőzések.
Ugye a legutóbbi találkozó azért szombaton volt a Rapid Bukarest ellen, egy hazai pályás vereség, amely után azt nyilatkoztat, hogy itt úgy érezted, hogy nekünk áll a zászló. Jól játszott a csapat?
Nem. Nem. És azért is vagyok bosszús, mert vannak dolgok, amiket nem tudunk máshogy csinálni, és tehetetlenséget okoznak. Ilyen dolog például az, hogy 2,3 napot edzünk a polivalensbe az év elejétől. Most vagyunk a 23. héten a felkészülés és a bajnoksággal együtt. Ez a 23. hét jelenleg, ami zajlik. Átlagosan 2,5 napot sem tudunk a polivalensben edzeni. Ha tudunk is, akkor a saját csarnokunkba edzeni. Ha tudunk is, akkor olyan hideg van. Olyan szinten csúszik a parketta, olyan szinten keményednek meg a labdák, olyan sérülésveszélyes, és olyan nehezen melegednek be a játékosok, hogy nem tudjuk azt a minőségű edzésmunkát elvégezni, mennyiségét biztos nem, hogy azt tudjuk mondani, hogy jó, mi, a, mi, Mi a mi hazai pályánk előnye? Az, hogy jobban dobunk otthon. Mikor dobunk otthon? Számoljuk ki, ha 6-szor, 7-szer, 8-szor többet dobunk rá otthon, mint amennyit az ellenfél, mikor idejön. De általában ez egál szokott lenni idén. És akkor keressük, hogy miért nem dobunk jól, meg keressük, hogy miért nem csinálunk ezt, meg miért nem csináljuk azt. Meg hogy lehet, hogy 33-4 perc alatt jönnek ilyen koncentrációs fáradások. Mert a 3 fokban nem tudunk 5-5-öt játszani, csak 10 percet, nem tudunk 2-3 partit játszani, mert valakinek fáj a levegővétel, mert valaki megfázik, mert nem vagyunk meg edzésen abba a létszámba, mert a legjobb védőjátékosunk, az egyik a legjobb védőjátékosunknak sérült, mert 4 légiósunk van, 6 ellenében, tehát ezeket a dolgokat kell figyelembe venni, és akkor azt lehet mondani, hogy a 7 győzelem ez egy mesevilág, tehát ez egy mesés dolog. De ha ezeket így nem látjuk, és nem nézzük a mindennapi munkába, és közben elvárjuk a játékosoktól, hogy jól teljesítsenek, az, hogy egy játékos megkapja a pénzét, azért, amit dolgozik, az a nulla, szerintem. És akkor onnan lehet elindulni a nulláról, ha megvannak a megfelelő körülmények a felkészüléshez, az is a nulla. Ilyet egy vásárhelyi csapat se senki se csinálhat, hogy ideigazol egy játékos, vagy kettő, és az az első kérdése hozzám, meg nyáron is a telefonba, hogy igaz-e, hogy itt melegítőben kell edzeni, meg télen nagyon hideg van, és ezek a dolgok, amik úgy gondolom, hogy ha mi még profibb klub szeretnénk lenni, és szeretnénk lenni, akkor nem röhögtethetjük magunkat ilyen dolgokkal. Hozzátéve, hogy a város és a saját vezetőségünk mindent megad a támogatáshoz. Ez valami más probléma.
Hát igen, a sportcsarnok nem a városi, ez igen. Az egyik probléma. A másik probléma, hogy a sportcsarnok egy 1976-78-ban épült, vagy átadott sportcsarnok. Azóta már többször volt a felújítás alatt, de eddig még nem sikerült a szigetelést úgy megoldani, blablabla. Sok minden van a hátterében. Én értem, amit te mondasz. Biztos vagyok benne, hogy nem kifogásként említetted ezeket, hanem tényfeltárásként, amit mi itt a marosvásárhelyi romániai valóságban sajnos ismerünk, és tisztában vagyunk vele.
Abszolút. Kifogásként, bocsáss meg, hogy szabadba vágok, a kifogásként akkor említeném, ha mondjuk 2 győzelemmel állnánk. És mit tudom én, 10-valamennyi veresége. De nem így van. Hanem teljesen normálisan is jól állunk, csak hozzátartozik a dalunkhoz ez a dolog, és hogy ez mehetne sokkal jobban is. Tehát a mi hazai pályánk előnye nem a pálya, nem a gyűrű, hanem a közönségünk, ez a hazai pályánk, de nem mondom, hogy olyan, mintha idegenbe mennénk, de ez egy olyan dolog, amire, hogyha problémaként tekintünk, és komoly problémaként tekintünk, és nem csak a szőnyeg alá söpörjük be, akkor ezzel foglalkozni kell, és ha valamivel foglalkozva van, akkor arra megoldást is kell találni.
Hát ha minden igaz, májustól elkezdődik majd a sportcsarnok felújítása, ami egy hosszú folyamat lesz, na akkor lesznek érdekes körülmények, erről majd megfelelő időben beszélgetünk. Addig még hosszú a bajnokság, még 15 mérkőzés le kell játszani a visszavágóból, és mindjárt szombaton egy újabb hazai pályás összecsapás egy másik fővárosi együttessel, a Dinamo Bukaresttel. Majd jön Nagyszeben, illetve megy a csapat Nagyszebenbe, majd érkezik a Brassói Korona, a Petrolul Ploiești, egy krajovai kiszállás, egy galaci itthoni mérkőzés, majd egy temesvári kiszállás, és így sorolhatnánk. Elégedetlennél a Híd győzelemmel a visszavágóban is?
Abszolút, hogyha abból 3 vagy 4 sikerülne ezek ellen a közvetlen riválisok
ellen. Igen. Egyelőre úgy néz ki, hogy 6 csapat picit, mintha meglépett volna. Krajova, Voluntár, Bukarest, Pitest, Brassó, Römniku, Völcsa, hát ha így nézem a táblázatot, és ott van még Kolozsvár is, de mondjuk Brassó és Pitest viszonylag közel van hozzánk.
Igen, legyünk reálisak, teljesen reálisak, mert azt szeretem, az első 6-ban nincs beleszólásunk, tehát az első 6 kialakult, és én azt gondolom, ha nagyon nagy leolvadás, anyagi probléma, csőd, vagy valami klub probléma nincsen, akkor ez így is marad. A maradék két helyre pedig 6 csapat kőkeményen pályázik. Egyike annak a vásárhelyi csapat, amely 2 csapattal, 3 csapattal szemben egy minimális lépés előnyben van, 2 csapattal szemben minimális lépés hátrányban.
Ezt kell úgy meglépni, hogy a csapatot legyen a legjobb 8-ban, hiszen ez a célkitűzés, mint ahogy a kupában sikerült bejutni a legjobb 8 közé. Az majd kiderül, hogy hol rendezik majd a kupát, a sorsolás, hogy kivel játsza majd a csapat az első körben a negyed döntőt, ez is majd kiderül. Péter, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, elmesélted mindezeket. Játékosokról külön nem beszéltünk, azt hiszem, így egy csapat az egész, amely teljesít. És
így van, és nagyon büszke vagyok a csapatra és a játékosokra egyaránt, akik ezt a csapatot működtetik, és el kell mondani, mert kevés köszönettel tartozom nyilván a stáb iránt, tehát nem csak én vagyok ebben, hanem Vlad Pora is, Kriszti Graur és Tony Gamán, Őrs is, illetve a csapat körül dolgozók, Madaras Ámos, Száz, Gáspár Barnabás, és ide sorollak még téged is, Bubiékat, mindenki, aki az irodán van. Tehát ez egy csapatmunka eredménye, ez nem csak a játékosoké.
Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
Farogó Pétert, a Marosvásárhelyi Városi Sportklub férfi kosárlabda csapatának vezető edzőjét hallották.